Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket.
Cseke Péter újságíró a mai Naprakész vendége, beszélgetésünket ma délben rögzítettük. Kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy érdekel a véleményem, és üdvözlöm a Vásárhelyi Rádió hallgatóit.
Péter, kormányválság vagy már politikai válság? Mi az, amit most látunk?
Hát politikai válság, hogyha olyan szőrszál hasogatóan kellene értelmezni a mostani helyzetet. Kormányválságról akkor beszélünk, hogyha a kormány megbukik, és sehogy sem sikerül egy új kormánytöbbséget kialakítani. De a lényeg az, hogy nagyon közel állunk egy kormányválsághoz, de még nem beszéltünk kormányválságról. A kormány a helyén van, ezt én szeretném gyorsan rögzíteni. Ma ugye kiléptek a PSZD miniszterei a kormányból, beadták a lemondásukat, de egy teljes körű kormányt irányít továbbra is, élje Bolozsán sürgősségi rendeleteket hozhat, törvénytervezeteket terjesztett be a parlamentbe, és a legalábbis rövid távon úgy hidalja át a PSZD-s miniszterek távozását, hogy a hivatalban lévő jelenlegi tárcavezetők közül nevez ki új minisztereket, illetve ügyvivő minisztereket.
Ezt 45 napig teheti. Utána mi lesz?
Hát éppen ez a probléma, amit most már napok óta boncolgatnak elemzők, akár politikusok természetesen, még alkotmány volt, alkotmánybírók is megszólaltak. A probléma az, hogy az alkotmány nem ír elő, tehát nincsenek világos előírások a alkotmányban arra vonatkozóan, mit történik 45 után. Csak annyit ír elő, hogy ha megváltozik a kormány politikai összetétele, akkor 45 napon belül a tisztség megüresedésétől számítva. Tehát ha ma, ez nagyon fontos, és most muszáj zárójelet is tartanom, ha ma ugye visszaadták a mandátumukat, ahogy szokás mondani a összedés miniszterek, attól még nem kezdett el ketyegni az óra. Ez arról van szükség, hogy a kormány tájékoztassa az elnöki hivatalt arról, hogy mi történt, és Mikus Ordán államfő vegye úgymond tudomásul a PSZD-s miniszterek lemondását, és nyilvánítsa megüresedettnek ezeket a tárcákat, pontosabban tárcavezetői tisztségeket. És jelenleg például Molozsánnak 5 napja van hivatalosan arra, hogy tájékoztassa erről az elnöki hivatalt, és úgy tudom, hogy Mikus Ordánnak további 15 napja van eldönteni, hogy elfogadja a lemondást, és megüresedettnek nyilvánítja a tisztséget. Tehát a 45 napos határidő tudomásom szerint még mától nem ketyeg, előfordulhat, hogy csak 10 nap múlva kezdünk el a 45 napot számolni. De ezt a zárójelet bezárom. Lényeg, hogy letelik ez a közel, hát ha 6-7, akkor Bolozsán kénytelen új miniszter jelöltekkel, a távozó PSZD-s helyékre javasolt új miniszterek jelöltekkel a parlament elé járulni. De egy dolog, hogy az alkotmány nem írja elő, hogy mi történik, ha ezt nem teszi meg a miniszterelnök. Kettő, az sem írja elő, hogy mi történik, hogyha leszavazza a miniszter jelölteit a parlament. Mert szintén az alkotmány írja elő ebben az esetben parlamenti jóváhagyással, tehát hogyha változik a kormánypolitika összetétele, parlamenti jóváhagyás alapján nevezheti ki csak az államfő az új minisztereket. De ismétlem, erre sincs egy előírás az alkotmányban, hogy mi történik, ha ez a parlamenti jóváhagyás nem történik. Most nyilván a 45 nap hosszú idő, és a B-terv amúgy is az, a körvonalazó B-terv a szociáldemokraták részéről, hogy nem várják ki ezt a 45 napot, hanem bizalmatlansági indítvánnyal próbálják eltávolítani Ilja Bolozsán.
Ja, ha már a bizalmatlansági indítvány, arról is olvasni, hogy elképzelhető, hogy akár egyenesen 2 bizalmatlansági indítvánnyal is szembe kell majd néznie Ilja Bolozsán kormányfőnek. Ez létezik ilyen? Mert hogy az alkotmány ugye azt írja elő, hogy egy csoport egy parlamenti ülésszakban egy bizalmatlansági indítvány nyújthat be a kormány ellen.
Nem, pontosan nem ezt írja az elő, viszont nyilván a eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy így is lehet értelmezni az alkotmánynak a vonatkozó passzusát, hogy egy ülésszakban gyakorlatilag csak egy bizalmatlansági indítványt lehet beterjeszteni. Miért? Az alkotmány pontosan úgy fogalmaz, két mondat van azt hiszem erre vonatkozóan, a formális részre vonatkozóan, hogy a képviselők és szenátorok minimum egynegyede terjeszthet be bizalmatlansági indítványt, és azok a képviselők, a szenátorok, akik egy adott ülésszakban már aláírtak egy bizalmatlansági indítványt, még egyet ugyanabban az ülésszakban nem írhatnak alá. Azt hiszem 116 vagy 114, valami ilyesmi, azoknak a parlamenti képviselőknek és szenátoroknak a száma, akik az egynegyedét képezik az összlétszámnak. Például a Szociáldemokrata Pártnak 130 képviselő szenátor van, önállóan be tud nyújtani simán egy bizalmatlanság indítványt, mert megvan az a 114-es küszöb. Az AUR erre önállóan nem képes, 90-en vannak, ha jól emlékszem, de ott van mellettük ugye azért a POT, a Fiatal Emberek Pártja, az SOS Románia Párt, ott van az a Béke Románia, az első nevű viszonylag új frakció, akik a POT-ból, meg az SOS-ből sivárogtak el. Tehát azért Simeon is össze tudja szedni egy önálló bizalmatlansági indítványhoz a szükséges aláírás számot. De remélem, hogy értetően fogalmaztam, mivel most a pénzügyi kérdésével nincs egy, a kormány kisebbségben van, a fennmaradó többségnek van elegendő számú aláírása ahhoz, hogy ne kelljen senkinek se kettőször aláírni ugyanazt a bizalmatlansági indítványt. Tehát ismétlem, elméletileg papíron a PSZD önállóan benyújthat egyet, és az AUR akár a PSZD nélkül is össze tud szedni annyi aláírást, hogy meglegyen a szükséges számú aláírás szám.
De van logika ezekben? Így, hogy két bizalmatlansági indítvány?
Tehát én azt mondom, hogy az egyik megbukik, bármelyiket bocsátják szavazásra elsőként, a másiknak sincs esélye. Ez szinte biztos. És itt nyilván tulajdonképpen ezzel áll vagy bukik a Volozsán kormány sorsa, hogy akkor végül sikerül a PSZD-nek meggyőzni az AUR-t, hogy szavazza meg a bizalmatlanság indítványát, mert ő arra kényszerül, hogy meggyőzze. Ő van most úgymond abban a pozícióban, hogy könyörgőre kell fognia, mert az AUR most ebben a pillanatban ura, úgymond a politikai helyzetnek ebből a szempontból. Vagy pedig az AUR dönt úgy, hogy abban a pártban keres szövetségest a Volozsán megbuktatásán, amelyet ugye 10 hónapja folyamatosan bírált, mint a régi rendszer része, ugye a fősodorhoz tartozó szociáldemokraták, akik elmúlt 30 évben, 35 évben szinte folyamatosan kormányon voltak. Tehát a saját elvein kell túllépnie az AUR-nak, hogy ezt a lépést megtegye. Itt egyébként a Giorgio Simeone AUR elnök tegnapi nyilatkozatából is kiolvasható, hogy igen nagyfogú bizalmatlansága a PSZD-vel szemben, mert mi történik? Az AUR, tegyük fel, hogy elfogadja azt, mert félszentesíti az eszközt, tehát hozzájárul a PSZD bizalmatlanság, segíti a PSZD-t megbuktatni a kormányt. Akkor ugye mi történik? Új kormányt kell alakítani, új kormánytöbbség kerestetik a parlamentben, és a PSZD komolyan veszi azt, hogy az AUR-ral nem szövetkezik, hanem megpróbál ismét közelíteni az eddigi koalíciós társaihoz, és kitalálni olyan kompromisszumot, akkor az AUR szó szerint hoppon maradt. Segítette a PSZD-t megdönteni Bolozsánt, de semmivel nem maradt voltak éppen, mert továbbra is ellenzékbe szorul, és kikaparta a PSZD gesztenyéjét. Tehát itt most a Giorgio Simeone dilemmái is nagyon jelentősek. Arról nem is beszélve, hogy az AUR a már említett okokból megosztott a PSZD-vel való szövetkezés kérdésében. Tehát én úgy tudom, hogy ott elég jelentős számú AUR politikus van, akik nem lennének hajlandóak szövetkezni szociáldemokratákkal, mert a rendszerellenes jellegét, a rendszerkritikus jellegét a párt azonnal elveszíteni. Tehát saját elveit szegné meg.
most csütörtök délelőtt. Meg lehet mondani pontosan, hogy Sorin Grindiánu mit akar? Mi jár Sorin Grindiánu fejében? Technokrata miniszterelnököt akar? Keszedes kormányzást akar? Előrehozott őrségváltást? Pénelés miniszterelnököt? Mit akar?
Tegnap volt ugye egy beszédőülés, egy bővített elnökséggyűlés, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt a vezetőtestületet. Pontosan ez a politika büró, ahol ugye a leglényegesebb döntés az volt, hogy ma ugye visszahívják a minisztereiket. Viszont amikor a forgatókönyveket kezdték el szálazni, hogy rendben van, visszahívtuk a minisztereinket, de mi történik ezután, akkor a kiszivárgott nyilatkozatokból kiderül, hogy gőzzük sincs, hogy mi legyen a következő lépés. Tehát, hogy nincs egy határozott, nem úgy határozott, nincs semmiféle stratégia erre. És itt hosszasabban is lehetne és érdemes beszélni, hogy mit is akart voltak éppen a PSD, miért tett rossz lóra, vagy miért tűnik úgy legalábbis, hogy rossz lóra tett. De egy biztos, hogy ez az egész akciója, akciózása PSD-nek egy ilyen utánam az özönvíz típusú akció volt. Tehát láthatóan nem tudja Sorin Grindiánu, hogy mi legyen a következő lépés. És ez pont a nyilatkozataiból is leszűrhető. Emlegette már a technokrata minisztert, miniszterelnököt elnézést, tehát egy technokrata miniszterelnököt, emlegette azt is, hogy hát akár ő is elvállalhatná a miniszterelnöki tisztségét, ha a párt így dönt, és tud szerezni egy kormánytöbbséget. Tehát ez a kapkodás ötletelés szintű gondolkozás, miután ugye gyakorlatilag már egy nagyon fontos döntőlépést megtettek, szakítottak a koalícióval, arról árulkodik, hogy nincs Péter, és szerintem egy magát komolyan vevő politikus nem indulhat el úgy a háborúba, hogy tulajdonképpen azt sem tudja, hogy mi a célja.
Igen, de hogy épp a célról szeretném, ha beszélnénk, tehát itt a kezdetben, igen, kezdetben megvolt a célként az, hogy állítsuk félre Ilie Bolozsánt. Ezt így kijelenthetjük, hogy ez volt Grindiánunak a célja, és azért vagyunk ott, ahol vagyunk most, mert hogy ő ezt akarta elérni.
Ne, decemberben, mikor először felmerült ez az úgynevezett belső szavazás, amit már akkor a költségvetés elfogadása utánra ígértek, akkor nem így volt megfogalmazva a tétje ennek a belső szavazásnak, hogy Bolozsán vagy nem Bolozsán, akkor még többféle forgatókönyv közül válogatott, vagy úgy legalábbis úgy tervezte a PSD, többféle forgatókönyv került terítékre, akkor még egyenesen úgy merült fel, hogy ellenzékben vagy kormányon. Tehát utána kezdtek árnyalódni, és különböző alternatív forgatókönyvek is, hogy kormányon, de uszéré nélkül volt egy ilyen verzió is, hogy legyen egy ilyen kérdés. Nekem egyébként feltűnt, hogy ez az uszere nélkül jelszó, vagy csatakiáltás, ez teljesen kikopott a PSD kommunikációjából az utóbbi hetekben, de ez mellékes. És ahogy közeledett a belső szavazás időpontja, átalakult ez a kérdés, a tét, és kizárólag Bolozsán személyre összpontosult. Tehát most hivatalosan, és erről szólt ugye a hétfői döntése, a PSD-nek ez a belső szavazás arról szólt, hogy Európa barát koalíció tagja kívánunk maradni, Bolozsán nélkül. Csak ez a probléma, ugye, hogy ez akárhogy is csűrjük, csavarjuk, ez úgy hangzik, hogy a PSD dönti el, hogy a liberálisok kit jelöljenek miniszterelnököt. Mert ugye rögtön utána mindig elhangzott a PSD részéről, hogyha a Pénére egy másik jelöltet javasol, akkor ő gong nélkül tagjai maradnak a kormánynak és a koalíciónak. De ez az elvárás, hogy úgymond kívülről szabja meg valaki a liberálisoknak, hogy kit akarjon a kormányfőnek, ez stupid és egy teljesíthetetlen elvárás. Tehát, és nem létezik, hogy ezt ne tudta volna Grindiánu. De jelek szerint, mondom, rossz lóra tett, el tudom képzelni azt, hogy abban bízott, és lehet, hogy voltak puhatolozó tárgyalásai is, hogy ugye a liberális párton belül Bolozsánnak vannak ellenlábasai, van ez a Hubert Tuma nevű Ilfov megyei elnök, PNL elnök, aki Az utóbbi időben akár nyíltan is bíráltam már Bolozsánt. És
igen, de lehet, most már Bolozsán mellett van ő is.
Pontosan, ezért mondom, hogy legalábbis ezen eddig teljesen összezárt a Apinélé Bolozsán mögött, maga Kuvertuma is kiállt a nyilvánosság előtt, egy, hogy a kiszivárgott, a párt Apinélé vezetőség üléséről kiszivárgott nyilatkozatok szerint is az ülésen is támogatásáról biztosította Bolozsán, de utána kiállt a sajtó elé is, mondta, hogy egyértelműen Vinnie Bolozsán támogatják a továbbiakban is. Igaz, hogy szintén Hubertuma volt az, aki továbbra is a közösségével való megegyezést szorgalmazta. Tehát ott bukhatott el, itt többek között itt is bukhatott el Grindeanu terve, nincs egy kritikus többség a PNL-ben, távolról sincs, amelyik Bolozsánt eltávolítaná a kormányon maradás kedvéért. Kettő, lehet, hogy abban bízott Szorin Grindeanu, hogy maga Nikus Ordán államfő győzi meg Bolozsánt arról, hogy engedjenek a PSD-nek, adja át a helyét egy másik liberális miniszterelnöknek. Ez a jelek szerint nem történt meg.
Jó, akkor beszéljünk most Nikus Ordán államfőnek a szerepéről. Cseke Péter újságíró, a román belpolitikai mozgásokat kiválóan ismerő újságíró a mai napra kész vendége. A jelenlegi politikai válságról, amely minden jel szerint kormányválságba fog átcsapni. Erről beszélgetünk ma itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Nikus Ordán államfő szerepe. Tegnap az államfő behívta a koalíciós pártoknak a küldöttségét, konzultált velük a Kotrocsenyi palotában, és a konzultáció végén meg elmondta, mint egy összegzésként, hogy senki nem akar kormányozni az EU-ról, de hogy ezt eddig is nagyjából sejtettük.
Nyugodjunk meg, mert át fogjuk vészelni ezt az időszakot is, vagy valahogy így fogalmazod, de most mindjárt válaszolok a kérdésre, tehát az ő szerepére, de Krisztián Tudor Popescu vitriolos tolló újságírónak volt egy érdekes nyilatkozata tegnap este, hogy hát tulajdonképpen szakadékba zuhanni lehet halkan is, nem jajveszékelve és kapálozva, hanem egyszerűen zuhansz a szakadékba, szép csendesen, és nem szólsz semmit. Jó, ez most csak tényleg egy zárójel volt, de frappásnak tartottam a CTP megjegyzését. Én tegnap is elmondtam az RTV-ben, hogy én őszintén szólva ennek az amúgy is informális konzultációs sorozatnak nem igazán láttam hasznát ebben a formában. Tehát így, hogy ilyen ceremoniálisan, ahogy eljárt, többé-kevésbé formálisan, ahogy eljárt Nikus Ordán. Nikus Ordánt, vagyis az államfőt, az alkotmány csak abban az esetben kötelezi egy ilyen konzultációs sorozat megtartására, hogyha megbukott a kormány, és elindulnak a kormányalakítási tárgyalások. Erről most szó sincs. Most
jó, de hát akkor az EU-nak is, meg a POT-nak is ott kellett volna lennie ezen a találkozón.
Nyilván azzal, hogy ezzel az informális konzultációs sorozata nem hívta meg a úgymond a szuverenista pártokat Nikus Ordán, ezzel is jelezte, hogy egyszerűen nem lát bennük alternatívát, nem tartja őket tárgyalóképesnek, meg is kapta a magáét ugye Gyorgyi Szimiontól emiatt, de mondom, itt egy jó, tehát a párbeszéd az végülis rontani nem ronthat a helyzeten, csak mondom, engem az volt a kifogásom, hogy ezt meg lehetett volna úgy is oldani, hogy összehívja a koalíciós pártok vezetőit egy közös csoport terápiára, ahol kibeszélnek minden. Most ő formálisan meghallgatott minden felett, és mi derült ki? Semmi. Tehát az derült ki, amit eddig is tudtunk.
Hát az derült ki, hogy Nikus Ordán, most nem sértésként mondom, de hogy lehetne egy kiváló rabbi is, mert hogy valamennyi résztvevőnek igaza van. Tehát valahogy ezzel ért véget a konzultáció.
Igen, nagyon látványosan igyekszik minél semlegesebben megmutatkozni ebben a kérdésben. Nekem van egy halvány gyanúm, hogy ez az erőltetett semlegesség mögött mi áll, ezt bővebben ki is fogom. Illetve most itt az alkalom kifejteni. Tehát ez a... Induljunk ki azért abból, hogy mi történt tavaly. Emlékezzünk vissza arra, hogy óriási várakozások előzték meg Nikus Ordán mandátumát. Kialakult egy kritikus, vékony, egy kritikus többség, amivel ugye az ország megúszta azt, hogy egy nagyon csúnya irányt váltson, Jordi Simeón esetleges győzelmével, és folyamatosan úgy kampányolt Nikus Ordán, hogy Illye Bolozsánt tartja a legalkalmasabbnak miniszterelnöknek, azt az Illye Bolozsánt, aki egyébként néhány hónapig ügyvivő államfő is volt, és egy egész ország rádöbbent arra, hogy lehet ezt a szerepet másképp is betölteni, mint ahogy Klaus Johannis tette. Tehát Bolozsánnak a népszerűsége akkor lódult meg igazán, amikor Kotrocsénybe került néhány hónapja. De a lényeg, hogy úgy is fogalmazhatnánk, hogy Nikus Ordán Illye Bolozsán segítségével is lehetett államfő. És utána látványosan, legalább a leglátványosabb az volt, amikor ugye megtagadta Bolozsánt olyan értelemben, hogy ellenezte a TVA az áfa emelést, de a későbbiekben is ahányszor nekiszegezték azt a kérdést, hogy főleg miután a koalíciós viták elkezdődtek, hogy akkor nem így volt megfogalmazva a kérdés, de ez volt, hogy kinek a pártján áll ebben a vitában, akkor mindig hárított, és megpróbált úgymond, és főleg az utóbbi időszakban az ő alkotmányosan közvetítői szerepére hivatkozni. Ezt lehet tétovázásnak nevezni, lehet félénkségnek lehet nevezni, tanástalanságnak is lehet nevezni, és lehet gyávaságnak is nevezni. Én elmennék akár gyávaságig is, és a háttérben a következőket sejtem. Tehát úgy, ahogy a PSD és az AUR együtt, hát az együtt éppenséggel nem, a PSD és az AUR együtt még nem is tudja megmutatni a Bolozsán kormány, szükség van még a másik két kisebb pártra is, de azért megvan egy többség ugye Bolozsán megdöntésére, ugyanúgy megvan egy többség Nikus Ordán államfő felfüggesztésére is. Ezt ne felejtsük el, hogy folyamatosan ez a lehetőség ott lebeg a levegőben, és Nikus Ordán szerintem okkal tart ettől a lehetőségtől. Ez egy olyan lehetőség lenne, ami azt jelenti, hogy a populista, szuverenista oldal teljesen átvenni a hatalmat gyakorlatilag. Romániában kormányt alakít a PSD és az AUR, és államfőt cserél. Nagyon jól tudja Nikus Ordán, hogy részben amiatt is, mert ráégett a Bolozsán kormány népszerűtlen intézkedéseinek bélyege, hogy így fogalmazzak, ez a teher, ez a politikai ár. Ha referendumra kerül sor, akkor ő nagyon kétes, hogy vissza tudna jönni az elnöki hivatalba, ahogy Traian Băsescu annak idején kétszer megtette. Hát egy szó mint száz, attól tart Nikus Ordán, hogy őt el fogják távolítani az ország éléről, és én ezzel magyarázom ezt a, mondom, amit kívülről tétovázásnak, látszólagos semlegességnek tűnik, hogy egyszerűen ettől szélt össze. Én nem tartom Nikus Ordánt, hát így is óriási váltás az előző elnökhöz képest. Itt nem is, szerintem is az ő saját bőrét félti, hanem tényleg attól fél, hogyha megtörténik ez a hatalomváltás, akkor az, akkor Romániában nagyon rossz irányba fognak menni a dolgok. Tehát még csak azt sem merem állítani, hogy teljesen az ő politikai karrierje forog itt kockán. Nem. Itt tényleg sokkal nagyobb a tét. Tehát ezt egyszer ki kell mondani, hogy ez a lehetőség irányíthatja Nikus Ordán lépéseit. Plusz, ugye azért az államfőt leváltani nem olyan nehéz, nem olyan, vagy felfüggeszteni sem olyan egyszerű. Most azon túl, hogy kell egy politikai akarat, egy politikai többség, ami ismétlen megvolna a parlamentben, azért kellenek indokok is. És az indok az alkotmány szerint csak az lehet, hogy alkotmányt sértett. És azzal, hogy Nikus Ordán akár az elmúlt hónapokban, akár most, amikor most már egyben a legnagyobb hőfokon van a feszültség, ha egyértelműen kiáll Bolozsán, vagy akár a Pénélé mellett, mondjuk a Bolozsán melletti kiállás sokféleképpen értelmezhető, azonnal rásüthető Nikus Ordánra, hogy alkotmány sért, mert kilépett a pártatlanságból, kilépett a közvetítői szerepből, amit ugye Traian Băsescu meg is tett számtalanszor, és emiatt is ez volt az egyik alkotmányos indok a felfüggesztésére annak idején. Tehát ezt is nem akar egyszerűen ürügyet sem adni a felfüggesztésére. Én így látom most, hogy így ebben az olvasatban kell magyarázni az államfő viselkedését. Nem csak a közelmúltbeli, hanem akár a Bolozsán kormány megalakulása utáni magatartását.
Beszéltünk Szorin Grindiánról, beszéltünk Nikus Ordánról, Ilija Bolozsán. Milyen út áll Ilija Bolozsán előtt? Egyre hangsúlyosabban mondják a kisebbségi kormánynak a felállítását. Mekkora esélyét látod ennek, illetve mekkora esélyét látod annak, hogy a Nemzeti Liberális Párt, ha megbukik az Ilija Bolozsán vezette kormány, akkor ellenzékbe vonuljon?
Na most akkor vegyük, tehát itt tényleg két forgatókönyv van. Az egyik, és én ezt inkább egyelőre efelé hajlok, a kisebbségi kormány fenntartása, gyakorlatilag már mától kisebbségi kormányról beszélhetünk, ami simán működik, amíg le nem telik az a bizonyos bűvös 45 nap, vagy nem nyújtja be az AUR vagy a PSD a bizalmatlansági indítványt. Tehát ez csak hetekig működhet most a jelenlegi formájában. Igen ám, de minél inkább telik az idő, ahogy múlnak a napok, Bolozsánnak alkalma nyílik, és tulajdonképpen ez a folyamat szerintem már rég megkezdődött, vagy napokkal ezelőtt megkezdődött, hogy megpróbáljon azt hiszem, hogy 52 támogató szavazatot szerezni. A PSD nélküli kormánykoalíciónak, ha jól emlékszem, 181 támogatója van a parlamentben, 233 szavazat kell, hogy egy bizalmatlansági indítvány túléljen a kormány, tehát 52 szavazat kell. Na most a PSD-n és az AUR-on kívül bőven megvan az 52 szavazat a kormánykoalíción, a megcsappant létszámú kormánykoalíción kívül is, ott vannak függetlenek, 20 nem tudom hányan, tehát teljesen párton kívüliek. Van ez az új frakció, amit az SOS-ből és a POT-ból elvándorolt politikusokból alakult, ez a Béke Románia az első, amelyik viszont szintén be akart terjeszteni egy bizalmatlanság indítvány, csak nem lesz meg a találírásszám. És akkor ott van még az SOS Románia, ott van még a Fiatal Emberek Pártja, és végső soron ott vannak a készülések és az áurosok is, akiket egyenként, egyénileg, úgymond akár meg lehetne győzni, hogy egy bizalmatlansági indítványt ne támogassanak. Ez egy, hogy is mondjam, egy nagyon izzadságszagú, fáradtságos meló lesz, de állítólag nem egy lehetetlen küldetés. A függetlenek állítólag sokkal könnyebben meggyőzhetők, nyilván ott az AUR és a PSD, meg a, mondom ismétlem, az SOS, meg a POT a irányába lehet még csak keresgélni, és valamit azért föltétlenül kínálni is kell ezeknek az embereknek. Lehet, hogy van olyan politikus, akinek már csak az az ígéret, hogy csak így kerülhető el az előrehozott választás, bőven elegendő, és ebbe is van, ennek az ígéretnek is lehet valóságtartalma, mert mi történik, hogyha megbukik a Bolozsán kormány, és itt már áttértünk a második forgatókönyvre. Ha mostani nyilatkozatoknak hinni lehet, azt, amit Nikus Ordán államfő az összegzésében tegnap este elmondott, hogy egyik párt sem kíván kormányozni az AUR-ral, akkor totális patthelyzet van, hogyha kormányt kell alakítani, és a PNL továbbra is Bolozsánt javasolja, mint ahogy logikus is. Tehát nincs egy kormánytöbbség. És akkor jön az a forgatókönyv, hogy azért csak kell jelölnie egy miniszterelnököt Nikus Ordánnak, aki megbukik, és a következő jelölt is megbukik, akkor lehet feloszlatni a parlamentet. De ne szaladjunk annyira előre, mert mondom, ez a forgatókönyvnek kicsi a valószínűség. Visszatérve a kisebbségi kormány az áshoz szükséges többség megszerzésére. Nézzük meg, hogy a PSD-ben igaz, hogy ebből még nem lehet azért messze menő következtetését levonni, de már megszólaltak politikusok, akik ellenzik ezt a egész akciózását Grindiánnak. Köztük ugye a legismertebb név Robert Negoice, az egyik hosszabb
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, itt mondod, hogy ellenzik a Grindiano akciózását. Egyébként ez a Grindiano akciózása, vagy Liao Gucevesilescu, Claudio Manda és Grindiano akciózása?
Hát itt most a sajtó, román sajtó szerint egyértelműen ennek a házaspárnak a hatása alatt áll Sorin Grindiano. Liao Gucevesile ugye egyrészt ő Krajova polgármestere, és ő a Corneliu, az ő politikai szocializációja, hogy fogalmazzunk így, a Corneliu Vadim Tudorféle Nagy Románia pártban ment végbe. Ott cseperedett politikussá, és lett aztán később PSD-s, majd a Krajova polgármester, és a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke is. És az ő férje, Claudio Manda, Európa Parlamenti képviselő, aki a PSD főtitkára, gyakorlatilag a PSD második emberének számít. Nem tudom, hogy valóban az ő hatásuk alatt járt el. A nyilatkozataik sokszor egybecsengenek. Az sem világos, hogy olyan olvasata is van ennek az egész történetnek állítólag, hogy Krajova polgármestereként egyszerűen megirigyelte Ilie Bolozsántól azt, hogy Nagyváradból milyen várost varázsolt, de nem menjünk el ennyire komolytalan irányba. De mondom, megszólaltak már PSD-ben hangok, akik egyrészt látják, hogy ez tényleg az ellenzéki státus felé viszi a pártot. Ne felejtsük el egyébként, hogy a PSD úgynevezett helyi kis királyai, meg az egész érdekhálózat klientúra, ami a PSD körül szerveződik, már is jelentős erőforrásoktól, anyagiaktól esett el a Bolozsán kormány idején. Van ez a Angia Salini nevű helyi település fejlesztési program, aminek nagyon tekintélyes költségvetése volt az elmúlt években, azt hiszem a felére, vagy még kevésebb, kisebb összegre csökkent, tehát elzárta a Bolozsán a csapukat. Ezen az ellenzéki helyzet pozíció nyilván nem, hogy javítana, hanem rontana is, de ez csak egy zárójel volt. De megszólalt ugye Robert Negoice, aki nagyon régi polgármester, a Bukarest harmadik kerületi polgármestere, aki úgymond Bolozsán mellé állt. Van egy PSD-s képviselő, aki már át is ült a liberálisok frakciójába. Ez a két ember nem csinál tavaszt, de elgondolkoztat embereket. És ki tudja, hogy mekkorára túlzad azoknak a csoportja, akik ráébesztik Grindianót, hogy ez egy álmokfutás, amit ő elkezdett. Csak az a baj, nincs visszaút. Tehát Grindiano számára nincs visszaút. Ha a PSD benyújt egy bizalmatlansági indítványt, amit az AUR, ha már említett számítások miatt nem fog támogatni, számítások lényege az, hogy hoppon maradhat az AUR is, ha bízik a PSD-ben, akkor az óriási politikai. Akkor szerintem egy lemondást követelő politikai veszteséget jelentene Grindiano számára. Nem akarok ismét odáig menni, mert itt most lépésről lépésre, napról napra változhat a politikai helyzet, de én egy ilyen forgatókönyvet látok körvonalazódni arra az esetre, hogyha megbukik egy PSD-s bizalmatlanság indítvány. Mert akkor azt jelenti, hogy tényleg egy jelentéktelen, erőtlen pártá vált a PSD. Amúgy tényleg azzá vált, hogyha csak a felméréseket nézzük, különösen a Dragnea korszakhoz visszamutva.
Zárásként, Péter, beszéljünk arról, itt a politikai következményekről, vagy politikai forgatókönyveket lapozgattuk. Mi van a gazdasággal? Elhangzott az, hogy a lehető legrosszabbkor lépte meg Sorin Grindiano hétfőn azt, amit egy ideje már lebegtett. Mi vár ránk? Itt elmondtad azt, hogy napokig, hetekig húzódhat ez a politikai válság. Hogyan reagál erre a nemzetgazdaság?
Ezt nagyon szívesen megválaszolom, de mivel a politikai következményeknél maradtunk el, engedj meg még egy gondolatot, ami nagyon belém szorult.
Hallgatom.
Korábban ebben az adásban is beszéltem arról, és nem csak én, ezt nem én találtam ki, de szemmel is látható volt, hogy a tavalyi megismételt elnökválasztás előtt gyakorlatilag ilyen három osztatú volt a romániai belpolitikai szintér. Volt ugye a PSD és a PNL, a két fősodratú párt, az úgynevezett rendszerhez tartozó pártoknak neveztek, ők működtették az országot az elmúlt 35 évben, hol felváltva, hol összefogva, de ez a két nagy mainstream párt van. És akkor volt egy másik két tábor, volt egy rendszerkritikus, szuverenista tábor, ezek voltak Simeonék, akik ugye Karin Georgescu üstökösszerű felbukkanásával majdnem bedöntötték Romániát, és volt az USRE, egy szintén rendszerkritikus párt, de egy reformista rendszerkritikus párt. Tehát határozottan volt ez a három csoportosulás. Az USRE nyilván főleg amiatt, ami után kiszorult ugye a Kücsú kormányból a pandémia idején, de elmondható, hogy egy rendszerkritikus párt volt. Most amit látunk, amerre tart most az ország, vagyis a belpolitika, ismét kétosztatúvá válik lassan a politikai paletta, olyan értelemben, hogy lesz egy európai elkötelezettségű és reformpárti, hát jobboldali többség, nem többség, hanem tábor, az a PNL és az USZÉRÉ. Látott, hogy az elmúlt napokban a két párt összehangolja minden lépését, Dominik Fricék támogatásokra biztosítják Bolozsánt, és kialakulhat egy ilyen jobboldali pólus, aminek a középpontjában Bolozsán áll. És a másik tábor, ez a baloldali, nacionalista, szuverenista tábor, a PSD és AUR-ból áll. A PSD és az AUR is gyakorlatilag ugyanazt a szavazótábor célozza. Ez a Kölin Georgescu szavazói, így fogalmaznám meg gyakorlatilag egy mondatban, hogy kikről van szó, és nem akarom tovább szállni. Én csak, mivel a politikai következmények esett szóba, én ezt látom körvonalazódni, független attól egyébként, hogy Bolozsán talpon marad, miniszterelnök marad-e, vagy ellenzékbe vonul. Ha ellenzékbe vonul, az még kedvezőbb is lenne ennek a európai elkötelezettségű jobboldali reformista tábornak az erősödésére. Na ez belém szorult, és ezt nagyon ki akartam mondani, de itt kétségkívül el kell ismernem, hogy a pont ami a legfontosabb ebben a történetben, arról beszéltünk a legkevesebbet, és arról, hogy ez a politikai válság bármikor gazdasági válságot generálhat. Tulajdonképpen ez a folyamat már beindult. Milyen értelemben az euró erősödött a lejjel szemben, nem látványosan, nem annyira, mint Georgescu győzelemnek, de beindult ez a folyamat. Románia már is drágában jut külföldi hitelekhez, azt hiszem 3 vagy 4 nap alatt mintegy 0,2% pontot emelkedett a kamat, és van elemzők kiszámolták, hogy 1% pontos kamat emelkedés esetén már 250 millió euróval, 4,5 milliárd euróval nő az az összeg, amit Romániának vissza kell fizetnie. Ennek pedig az euró árfolyamának különösen már is infláció geresztő hatása van. Ez lesz az, amit mindenkinek a zsebe megérez, mert nagyon sok számlát euró alapon fizetünk. Románia kereskedelmi egyenlege deficites, többet importálunk, mint amennyit exportálunk, rengeteg importterméket vásárolunk, az euró árfolyam meglódulásával ez is automatikusan dráguláshoz vezet, és a középtávon, vagy akár rövid távon már, ugye ott lebeg Románia leminősítésének a veszélye, tehát a nagy hitelminősítők, amelyek egyelőre a Bóvli határán tartják Románia adósbesorolását, beváltják a korábbi figyelmeztetéseiket, és le fogják minősíteni Bóvli kategóriában az országot, aminek az szintén a kamatok, de ezúttal jelentős megugrása lesz az eredménye, még nehezebben jut Románia külföldi hitelhez, még drágábban jut külföldi hitelhez. Ez növeli a deficitet, és akkor tulajdonképpen visszakerülünk oda, ahonnan elindult a Lozsán kormány tavaly. Nem beszélve, itt csak a pénzpiacok reakciójáról beszélünk, de a befektetői bizalom, a külföldi befektetők, akik elkezdik kimenekíteni a pénzüket, ahogy már Georgescu jelenség kezdetén is beindult egyfajta kimenekítés. Tehát van olyan elemző, éppen egy jegybanki szakértő, aki a görög válságot emlegeti, mint potenciális veszély. Tehát Görögország annyira megsínette a 20 évvel ezelőtti válságát, hogy gyakorlatilag azóta stagnál az egy főre jutó GDP abban az országban. Tehát nagyon rosszak a gazdasági perspektívák. És ennek ugye ez bumerángszerűen visszaad a politikára is. Miért? Tegnap este is elmondtam, hogy ez annyiban megkönnyíti Bolozsán dolgát, meg a liberálisok dolgát, meg ennek a jobboldali reformista körvonalazó pólusnak a dolgát, hogy van kire mutogatni. Szorin Grindjánó robbantotta ki ezt a politikai válságot. Ha gazdasági válság lesz belőle, akkor a politikai árát is neki kell megfizetnie. Én nem létezik, hogy ezzel a lehetőséggel ne számoljon Szorin Grindjánó, de én már elkövettem azt a hibát, hogy megpróbáltam az ő fejével racionálisan gondolkozni, ezt most már nem is teszem meg.
Végszóként ráció abban, ami most történik, semmi nincs?
Semmi nincs. Ez is jelzi, hogy ezt is jelzi azt, hogy a PSZD-nek nincs egy B-terve. Nincs özönvíz utánunk, aztán meglátjuk, mi lesz. Egy óriási politikai felelőtlenség részükről ez az lépés.
Legyen ez a zárszónk, Cseke Péter újságírót hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszait, Péter.
Köszönöm, hogy itt lehettem. További szép napot a hallgatóknak.